Az idén 20 éves katolikus pedagógiai intézet vezetőjével, Tokár János ferences atyával, Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Külső riport készül, ezt a hangminőségből biztosan hallják a kedves hallgatók is. Nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, a Városligeti Fasor 42 szám alatt a katolikus pedagógiai intézetben vagyunk. Vendéglátom pedig Tokár János atya. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és az
idejét. Én is köszönöm szépen.
Az apropó az, hogy 20 éves az intézet. Atya ugyan még csak egy-másfél éve van itt, tehát a 20 évről vissza fogunk majd emlékezni. De én előjáróban gyorsan csak azért, hogy mindenkinek legyen valami kis fogalma arról, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkozik ez a katolikus pedagógiai intézet. Amit az interneten találtam, egy-két foglalkozás pont a mai napon, ami most zajlik 10 órától, vallásos és erkölcsi neveléssel foglalkozó munkacsoport. Bevezetés a feladat, írás és teszt szerkesztésbe. Általános és középiskolai földrajztanárok szaktárgyi képzése, középiskolai francia tanárok szaktárgyi képzése. És akkor ezekből a címekből azért az látszik, hogy ez nem szakrális, teljesen a nemzeti alaptantervnek megfelelő elnevezései vannak ezeknek a kurzusoknak. Még egy érdekes dolgot találtam, a Szent Gellért lelki gyakorlatos házban, Leányfalun tegnap volt egy kihelyezett tréning. Na itt már azért van egy kis szakralitás. Tréning jellegű felkészítés a keresztény vezetésre az egyházi köznevelési intézményekben. Hűha, bele sem merek gondolni. Na, én már eleget beszéltem, igen, és ezek olyan adatok, amit a kedves hallgatók az interneten is megtalálhatnak, úgyhogy kérném szépen János atyát, hogy mutassa be az ő szemszögéből az intézetet.
Na hát, hogyha ezekről a képzésekről szó esett, akkor egy-két mondattal azért hadd utaljak vissza rá. Az egyik ugye, hogy különböző szinteken vannak ezek a képzések. Az első a vallásos erkölcsi nevelés, ez az óvoda pedagógusoknak szól például. Tehát óvodában dolgozó munkatársainknak, akiknél ugye kisgyerekkorban tudjuk, hogy a legfogékonyabbak a gyerekek, azt mondja a Piaget, hogy ad nekem a gyerek első 6 évét, és azt csinálok vele, amit akarok. Tehát gyakorlatilag, hogyha kisgyerekkorban a vallásos nevelést komolyan veszük, az óvodáskorban, akkor arra később sokkal szilárdabban lehet építeni. Ez a csoport, ez a munkacsoport ezzel foglalkozik. A következő, utána következő, amik itt elhangzottak, ezek pedig mind általános, illetve középiskolás szaktanároknak a képzéseik, amelyek úgy hívjuk mi tantárgyi képzések, tantárgyakhoz köthető kapcsolódó képzések, amelyek egy-egy tantárgynak egy éppen konkrét, egy olyan kiválasztott témaköréről beszélnek, vagy tartanak ott a előadást, ami a továbbképzésük, a pedagógusok továbbképzése szempontjából most a legizgalmasabb kérdésnek ígérkezett, vagy hát ezt kérték a pedagógusok tőlünk, mert minden egyes ilyen képzés előtt fél évente egy igényfelmérés történik, és amit a pedagógusok szeretnének többségében, akkor azokat a képzéseket megszervezik. Az utolsó pedig ez a leányfalui képzés azoknak a pedagógusoknak, illetve intézményvezetőknek szól, akik frissen lettek egy-egy intézménynek igazgatói, igazgatónői, és szeretnénk, hogyha az iskoláikat, ők is szeretnék, azért jelentkeznek rá, hogyha az iskoláikban a katolikus szellemiség az egyre inkább meghatározó erővé, tényezővé válna. Nyilván, hogy azért, mert frissen átvett intézmények, ez nekik is igényük, hogy milyen segítséget kaphatnak benne, hogyan tovább. Tehát, hogy ebben ők igénylik a segítséget, mi meg szívesen beszélgetünk róla, mert hát nekünk erre már van rálátásunk és tapasztalatunk. Az intézmény 20 éves, tehát ebből az alkalomból volt október 6-án egy szép ünnepségünk a Szent István Bazilikában, illetve délután a Nemzeti Színházban. Ezt a 20 évet úgy szerettük volna megünnepelni, hogy nem mi legyünk az ünnepeltek, hanem azok a kedves kollégák, akik erre meghívást kaptak, és akik nagy örömmel jöttek el. 650 meghívót küldtünk el, és mindenki el tudott jönni, zsúfolásig megtelt mind a Szent István Bazilika, mind pedig a Nemzeti Színház, sőt annyira, hogy a fenntartók részéről, a püspökatyák részéről is több mint 10 el tudtak erre jönni, tehát pont egy olyan időpont, bár az október 6-a nemzeti ünnep, és talán egy kicsit feszesebb mindenkinek a programja, de nagyon sokan, tehát mondtam, hogy megtöltötték mindnyájan mind a két helyszínt, el tudtak jönni. A Szent István Bazilikában az ünnepi szentmisét Veres András püspökatya mutatta be, és ott megköszöntük a Jóistennek, hogy ennyi sok pedagógus, ennyi sok intézetvezető, fenntartó együtt tud most imádkozni, milyen jó a 20 évet így együtt eltölteni a Jóisten szín előtt. Utána pedig a Nemzeti Színházba mentünk át, itt pedig a gyerekeknek a különböző szebbnél szebb, ügyesebbnél ügyesebb műsorait tekintettük meg. Ezek az elmúlt 2-3 évnek a legügyesebb megnyilvánulásai voltak a gyerekek részéről. Tánccsoportok, énekesek voltak, szavalók voltak, színdarabot adtak elő. Legkülönbözőbb formában, több mint 2 órás program volt. Az elején a bíboros atyának volt egy nagyon szép ünnepi beszéde. Rétvári Bence szólt hozzánk az állami hivatal részéről, illetve hát, mint intézetvezető nekem volt még egy pár mondatom.
Azt említette az előbb János atya, hogy frissen átvett intézmények, frissen kinevezett igazgatói. Hát tulajdonképpen ön is majdhogy nem frissen kinevezett. A hallgatók talán emlékeznek, még a Hét plébániája műsorban készítettem önnel, még a Pesti Ferences templom igazgatójaként egy hosszabb riportot. És aztán egyszer csak olvastam, hogy átkerült ide.
Hát engem is eléggé váratlanul élt a püspöki konferenciának a megkeresése. Abba éltem már bele magam, hogy milyen szép ez itt. Ez az óriási igény, ami a hívek részéről megnyilvánul a ferenciek terén. Tényleg nagy örömöm telt abban, hogy nagyon sok ember választ bennünket. Egy héten körülbelül 7-8 ezer ember fordul meg a templomban. Egy vasárnap 3-4 ezer ember, 11 szentmise, gyóntatások. Szóval én abban nagyon beleringattam magam, hogy milyen jó lesz nekem itt már. És akkor a konferencia, a jelenlőke, a Veres András püspök atya részéről jött az a kérdés, hogyha megszavazza a konferencia, elvállalom-e? És akkor, mikor megszavazták, és megkérdezték, hogy elvállalom, akkor mondtam, hogy igen, és így kerültem ide körülbelül 1,5 évvel ezelőtt.
Na, de nem volt semmi előzménye? Az ön pedagógiai múltja, vagy mi az, ami miatt az ön neve merült föl?
Nyilván, hogy az ember pedagógiai tapasztalatokkal rendelkezett, tehát a Pesti Ferences rendház előtt 17 évig voltam Esztergomba igazgató az Esztergom iskolában, illetve végig a 33 év alatt, amit közoktatásban töltöttem, az végig valamilyen oktatással kapcsolatos dolog volt. Tehát Esztergomból kerültem ide, a Pesti Ferences rendházba, és hát az ide az intézetbe való kinevezés, az mindig valahogy a korábbi időkben is úgy volt, tehát 20 évvel ezelőtti időkben is úgy volt, hogy a 3 szerzetes rend váltotta az itteni vezetőket. Voltak bencések, ferencesek, piaristák, és egy iskola nővér volt a következő, így volt előttem az Eszter nővér, 18 éven keresztül az intézet vezetője, és azt gondolom, hogy egyrészt a hagyományokat folytatta valószínűleg a püspöki konferencia, illetve, hogy abból a 8 egyházi iskolából igyekeztek talán választani, amelyik a rendszerváltozás előtt is működött, és hát azoknak az igazgatóknak a tapasztalatait próbálták itt az interi intézeti munkába beolvasztani, akikről tudták, hogy van valami múltjuk a közoktatás területén, és talán egy hosszabb időszakra visszanyúló tapasztalatuk. Így kerülhettem, gondolom én is, képbe.
Első ténykedése, azon kívül, hogy megismerkedett mindennel és mindenkivel, valami, ami az ön nevéhez fűződő.
Az én legfontosabb ideám most is és mindig is az volt, hogy hogyan lehet a katolikus köznevelést egyre inkább katolikussá tenni. Tehát most ez nyilván nem arra vonatkozik, hogy bár melyik intézménynek a gyakorlatát én megkérdőjelezném, de ott van bennem mindig az a belső igény, hogy a napról napra megújul az ember keresztény élete. Tehát, hogy szükségünk van állandóan visszanyúlni a forrásokhoz, az Úr Jézushoz, az Eukarisztiához, a Szentmiséhez, és nem csak úgy, mint egy formális dolog, hanem hogy a mindennapi élő eleven kapcsolatot az Úr Jézussal fenntartani, és az intézmények munkáját ezen a területen, ebben a tekintetben segíteni. Nyilván, hogy a mi elsődleges feladatunk, ennek az intézetnek az elsődleges feladata, az a közoktatásra vonatkozik, tehát van 8 olyan szakterület, amit nekünk föl kell karolni, amiben foglalkozni kell, ilyenek, hogy pedagógus tájékoztatás, tanuló tájékoztatás, versenyeztetés, továbbképzések szervezése, tanügyigazgatás, lemorzsolódással küszködő gyerekeknek. És itt hát a csupa olyan dolog, amelyik az állami feladatok, pedagógiai intézetek feladatai közé is tartozik. Ezek az alapfeladataink, amikre megbízást kaptunk egyrészt az államtól, másrészt a püspöki konferenciától, de ezen túlmenően ugye az első jelző, hogy katolikus pedagógiai intézet, nekem mindig ott lebeg a szemem előtt, és úgy gondolom, hogy az alatt, a 1,5 év alatt, amióta itt vagyok, ezért próbálok egyre inkább tenni. És erre van óriási lehetőség és igény is, hiszen nagyon sok intézmény került most úgy át egyházi fenntartásba, felekezeti iskolának, amelyik korábban sosem volt. Tehát beszélünk arról, hogy van a 8 katolikus iskola, beszélünk azok az intézményekről, amelyek 50-es, 48-as elvétel előtt egyházi fenntartásban voltak, vagy szerzetesek, vagy egyházmegyei, vagy plébániai fenntartásban voltak, de beszélünk ma már egyre több olyan intézményről is, amelyik soha nem volt. És ők, amikor tapasztalják, hogy egyházi iskolává lehet lenni, akkor ők is érzékelik, ezek az iskolák is, hogy nem elég az, hogy ki van téve a kereszt a falra, nem elég, hogy a plébános úr néha ott van, illetve hát vasárnaponként szentmisén ott vannak ők is, nem elég az, hogyha dicsértességgel köszönnek a tanítás előtt után, van a tanítás előtt után közös ima, tehát hogy ezek a külső formák, amik nagyon fontosak, és hogy ezek ritmusosan egymás után következnek, hanem hogy azon túl a lelkiségükben is egyre inkább katolikus szellemiségűvei váljanak. Ez nem csak az igazgatók igénye, hanem hogy sorba jön az egyes intézményeket, tapasztalom, hogy a nevelőtestületnek is igénye, és ők ezt szeretnék a gyerekek felé, a szülők felé is közvetíteni. Nyilván, hogy akkor, amikor megszavazták a szülők, a falu, az önkormányzat, hogy ebből az iskolából katolikus iskola legyen, akkor ő bennük is megért ez a gondolat, és a lelkületükből fakadt, hogy na ilyen legyen, tehát hogy katolikus iskola legyen, tehát nem egy külső egyházi kezdeményezés volt, hanem a szülők részéről, a falu részéről is volt egy ilyen kezdeményezés, illetve onnan jött alapvetően a kezdeményezés, és ennek a következtében ők már igényelték, de hogy ezt tovább mélyítsük, erre van most így lehetőség.
Mennyi időt vesz az igénybe, hogy egy frissen átvett intézmény, egy frissen kinevezett igazgatóval be tudjon integrálódni az általános katolikus elvárásokba?
Hát azt gondolom, hogy formálisan semmi idő nem kell hozzá.
Nem, mentálisan gondoltam.
Gyakorlatilag megvannak azok a paraméterek, amiknek meg kell felelni. Ezek általában adminisztratív dolgok, amiket viszonylag könnyen lehet. Hogy hogyan lehet integrálódni lelkileg egyre inkább, vagy minél jobban, az nyilván függ annak a közösségnek az összetételétől. Voltam olyan közösségben, most nem is olyan régen, ahol a falunak a 98%-a szavazta meg, hogy egyháziskola legyen a faluban levő egyetlen oktatási intézmény, közoktatási intézmény, és azt tapasztalom, hogy a gyerekekben, a pedagógusokban ez már egy megérett gondolat volt. Hiába 2 éve vett át az egyházmegye, hiába korábban soha nem volt semmilyen egyházi fenntartásban ez az intézmény, mégis olyan gyakorló katolikus életet éltek ott a faluban, tehát a falunak volt egy ilyen katolikus hagyománya, hogy ez nagyon gyorsan átment. Viszont vannak olyan intézmények, ahol az ember látja, hogy bár vannak hagyományok, katolikus hagyományok, a hagyományos lelkiség, falusi lelkiség ott van, de ez csak inkább az idősebb generációra vonatkozik, a fiatalabbak már ezt nem vették át, és a fiataloknak úgy igényük, mint egy nosztalgia, hogy milyen szép volt a szüleiké, mennyi sok szépet mesélgettek erről a szüleik, de ők ebben már nem vettek aktívan részt, a templomi közösségi életből ők kimaradtak annak idején, most lenne rá igényük, de hát ennek az útja azért nagyon-nagyon különböző, meg változó emberi személyiségektől, a falunak a egész közszellemétől, szóval annyi sok mindentől függ. Így van, tehát a lelkipásztortól is bizonyára, hogy ő is mennyi energiát fektet bele, hány éves, mennyire tudja a fiatalokat megszólítani, a gyerekeknek van-e helyük, szerepük a plébánia életben, tehát nyilván millió dologtól függ, igen, így van.
Összmunka, össze kell dolgozni van, a teljes falunak van. És akkor így a pedagógusoknak is. Említette János, hogy van 8 olyan kritérium, aminek a Nemzeti Alaptanterv alapján a világi és az egyházi iskoláknak is, és mint fenntartó pedagógiai intézet neki, aki felkészíti a pedagógusok, meg kell felelni. Mik azok a pluszok, amit az egyházi iskoláknak és önöknek nyújtani kell a pedagógusok felé?
Igazából én, hogy kell, nincs. Hanem az van, hogy katolikus meg a felekezeti iskoláknál mindig az állami számvevőszék is azt emelte ki a hozzáadott értéket. És a hozzáadott érték az nem általánosítható, nem egyetemes. Tehát azt jelenti, hogy a hozzáadott érték iskolánként, vagy személyenként, vagy pedagógusonként jelentkezik. Hogy az egyik iskolában például úgy jelentkezik, hogy a katolikus iskoláknak egy jelentős része az elitiskolák közé tartozik. Tehát azt mondhatjuk róluk, hogy az ottani oktatás-nevelés színvonala olyan magas, hogy a diákoknak egy jelentős része, mondjuk a többsége, azonnal egyetemi főiskolai felvételben részesül, sőt, különböző versenyeken, akár országos, akár nemzetközi versenyeken is hatalmas elismeréseket hoznak. Tehát van egy ilyen része a katolikus iskoláknak. Van egy olyan része, hogy a másik végét említsem, ahol az óriási érdem, és a város azért ad kitüntetést, hogy eddig nem tudták a gyerekeket bent tartani az iskolában, mert olyan környezetben voltak, olyan környezetből jöttek, hogy az iskolaidő nagy részét kint töltötték a városban, cigarettáztak, ittak, drogoztak, lányokkal bulisztak, és itt tovább fiúkkal, attól függ, tehát bulisztak, és nem az iskolában voltak. És ezért ad a város egy kitüntetést, hogy a katolikus iskola megvalósította, hogy a gyerekek legalább az iskolába töltik az időjüket. Van olyan iskola is, ahol a lányok utcalányok lennének, hogyha a nővérek, történetesen egy ilyen iskoláról van szó, nem fognák meg a kezüket, és szépen nem vezetgetnék. Tehát van a szociálisan, meg különböző szempontokból hátrányos helyzetű gyerekeknek egy óriási stábja, amit a társadalom, az állam szívesen bíz az egyházra, mert lélekkel közelíti meg ezeket a gyerekeket, szeretettel. És van egy másik oldala, amelyik a kiválóság, a szellemi igényesség szempontjából kimagasló. Tehát általában ezt közös nevezőn, vagy közös fogalomban úgy szoktuk megjelölni, hogy a hozzáadott értékek szempontjából a felekezeti oktatás, a katolikus oktatás kimagasló teljesítményt tud nyújtani.
Akinek van, annak még adatik.
Igen.
Aki beleteszi, annak még adatik
igen,
is hozzá.
Igen, érdemes beletenni.
Hát én ahogy itt elnéztem, egyszerre érkeztem a tagokkal, akik most bejelentkeztek ezekre a különböző tanfolyamokra, hát úgy nézem, hogy nagyon sokan gondolják úgy, hogy érdemes beletenni, de azért azt is megállapítottam, hogy itt is mindenki nő. A pedagógus pálya teljesen elnőiesedett, ezt szerintem bátran mondhatjuk. Az ön munkatársai hogy állnak össze férfinő arányban?
A másik szándékom a katolicitás erősítése mellett az is volt, hogy lehetőleg minél több férfi kollégát próbáljak ide bevonzani. Ezzel próbálkozásom úgy folyamatosan megy. Persze látjuk, hogy ez nem olyan egyszerű kérdés éppen abból, hogy itt az érkezőknek a létszáma, az érkezőknek a többsége is inkább hölgyekből jön össze. És hogyha elmegyek külső helyszínekre, más falusi iskolákból, ott is látom, hogy többségében inkább a hölgyek választják ezt a területet. És hát az nyilván az előző koroknak a pedagógus életpálya modell hiányából, most, hogy van modell, talán egy kicsit jobb lesz, hiányából származik, hogy az a fizetési kategória, az a fajta szemlélet, hogy a gyerekekhez inkább a nők vannak közelebb, az érzékenységükkel, a tapintatosságukkal, a figyelmességükkel, a gyengétségükkel. Tehát, hogy igazából a nők tudják a gyerekeket szeretettel a tanulás irányába, jó szívvel terelgetni. Szóval ez a modell úgy jobban beivódott a gondolkodásba, a közgondolkodásba, és hát férfiak, inkább ilyen férfiasabb szakmák után néztek, persze nyilván mindig adódott egy-két ember. Nálunk ugye a szerzetesi közösségben ez teljesen természetes volt, akár a piaristák, bencések, ferencesek körében, hogy úgy lehettünk az elmúlt 40 évben szerzetesek, hogyha az iskolai közoktatási munkát vállaltunk, és mi így a pályán maradtunk, mármint, hogy benne vagyunk ezen a pályán, és hát az emberben ott van az az igény, hogy igen, a férfiaknak is, mármint a fiú gyerekeknek, akikből édesapák lesznek, szükségük lesz arra, hogy férfi mintákat lássanak, és hogy ezekkel az attitűdökkel ők egyre inkább azonosulni tudjanak. Ilyen értelemben például a mi kollégiumi nevelő munkánkban a férfi szerzetesek jelenléte az egy fontos dolog volt.
És itt az ön közvetlen kollégái, akik a szakmai részt viszik, ők náluk milyen arányban sikerült férfi munkaerőt becsábítani?
Úgy vagyunk, hogy 15 kollégával dolgozzuk, a pedagógus munkában 15-en veszünk részt. A 15-ből 3-an vagyunk jelenleg férfiak, tehát akik a...
Hát akkor ezen még dolgozni kell.
Hát igen, hirtelen az ember úgy nem akar úgy fogalmazni, a meglevő társaság az egy nagyon-nagyon kellemes, kedves, és minden elismerésem a kollégákét, tehát ilyen értelemben az ember nyilván nem fogalmaz ilyen gyorsan, de de tényleg jó az, hogyha látják, hogy itt is vannak férfiak.
Nagyon fontos a férfi modell tényleg a fiúgyerekeknek az iskolában is. És akkor, ha modellről beszélünk, akkor én azt szeretném még egy utolsó körben megkérdezni öntől, mert láttam ilyet a honlapon ismételten csak, ami a művészeti neveléssel kapcsolatos. És mint ez egy nagyon fontos része most a Nemzeti Alaptantervnek is, és úgy nézem, hogy önök is ezt bőven átvették. Hát az egyik, ami nekem nagyon tetszett, és nagyon fontosnak is érzem, a Magyar Egyházzenei Társaság, a Liszt Ferenc Zene Művészeti Egyetem és a Metronom KHT 30 órás egyházzenei továbbképzés szervez az intézet keretein belül.
Ezek az egyházzenei vagy zenével, művészettel kapcsolatos képzések, ezek egy szűkebb kört érintenek. Tehát vannak olyan katolikus közoktatási intézmények, ahol a művészeti oktatás, ez egy külön kategóriát jelent, körülbelül ahhoz hasonlót, mint hogy van valaki elmegy szakközépiskolába, szakgimnáziumba, vagy gimnáziumba, amelyik ugye a kettő minőségileg egy más kategória. Ez a zenei képzés, vagy a művészeti képzés is egy ilyen megnyilvánulása az oktatásnak, egy ilyen lehetősége, amire nem minden iskola vállalkozik. Ez egy külön programja, profilja egyes intézményeknek, van belőlük jócskán az országban, és ezeknek az iskoláknak a képzésében akarunk mi közreműködni.
Muszáj legalább az éneket, a zenét egy kicsit fölhozni. Hát olyan szép a misén, ha tudnak a gyerekek is énekelni, és hát ehhez kellene, gondolom, képzett kántorok, képzett pedagógusok, akiket érdemes beterelni ezekbe a tanfolyamokba és továbbképzésekbe. Megnézhetjük esetleg az épületen belül lévő kápolnát és egyéb helyiségeket?
Hogyne, persze, persze.
Akkor, amíg elindulunk és elsétálunk, hallgatunk egy kis zenét, mi legyen az, János atya? Milyen zenét választana?
Hát, amit nagyon szeretek, a Mozart zenét, valami szép Mozart, mondjuk egy őszi idő van, hát nem tudom, hogyha Mozartnak a koronázási miséjéből meghallgatnánk valami szép tételt, mondjuk a Sanctust.
Jó, akkor amíg mi sétálunk, az hallgatók zenét fognak hallgatni. Ha sikerül, akkor most egy picit belehallgatnánk az egyik előadásnak a megnyitó beszédébe.
Áldozatom az Urat, Uram Istenem, mindenre mondok vagy. Fönségedbe és méltósággal öltözöl. A fény, mint köntös, úgy fog körül. Az eget kifeszítetted, mint sátorod, lakóhelyed a világ vizek fölött rendezted be. A földet biztos alapra helyezted, nem unok meg az idők folyamán. Vizek árjával vetted körül, a hegyeket is vizek borították, de parancsodra visszafolytak, s megremegtek mennydörgő hangodra. A hegyek kiemelkedtek, a völgyek leszorultak arra a helyre, amelyet nekik adtál. Milyen sok rétű a teméred, Uram! Minden bölcsességekben alkottál, s a föld teremtményeiddel van tele.
Nem tudom, hogy sikerült a felvétel, a kezdőimát vettük föl, Közép- és Kelet-Európa 21. század geopolitikai stratégiájában. Előadó dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár. Hát kemény téma.
Igen,
ez nagyon kemény téma, és ez tart akkor 10-től 12-ig jó egy szünettel, igen, és utána igen. Pedig
folytatódik ugyanezt tovább, módszertani gyakorlattal.
Igen, akkor amit tanulnak, azt rögtön utána lemodellezik.
Ennek a szimulációja, igen.
És most egyébként hol vagyunk? Ez egy központi társalgó, vagy jó reggelt kívánok?
Itt dolgoznak a munkatársaim, tehát ezek azok az irodák, ahol ki felkészül az előadásokra, megszervezi, ennek az adminisztrációját elvégzi. Itt van az a 15 pedagógiai munkatárs, akik gyakorlatilag ezeket a képzéseket tartják, illetve van egy kis gazdasági, műszaki részlegünk is, akik az épület működtetésével, üzemeltetésével, illetve a mi gazdasági természetű dolgainkkal foglalkoznak.
Szent Erzsébet?
Szent Erzsébet, igen.
Akkor egy pár szót a termek elnevezéséről. Most, ahova benéztünk, az melyik volt?
Ez a Szent László terem.
Ez volt a Szent László terem, hát Szent László évben. Ugyan véletlenül, de pont a Szent László teremben néztünk be. Így Szent Erzsébet terem, akkor emellett a gyönyörű
A Szent Erzsébet terem és a többi terem az egy emelettel lejjebb van. Ott vannak a képzési helyszínek, ott van 4 nagy terem, amelyikben most jelenleg szintén az összes több ilyen képzés folyik.
Összesen akkor hány helyen tudnak egyszerre a hallgatók? Itt van egy, fönt akkor?
Így van, odalent van 4-5 terem, tehát mondjuk ezzel együtt 6, illetve van még itt egy tárgyalónk, amelyikben egy viszonylag szűkebb csoport, egy ilyen 15 fős csoport össze tud meggyűlni.
Jó sok embert mozgatnak.
Így van. Tehát azt jelenti, hogy egy napon, tegnapi napon is, mai napon is körülbelül 200-250 ember fordult meg itt a házban.
Hát akkor nem hiába érzékeltem, vagy nem véletlenül érzékeltem ezt a nagy nyüzsgést, amikor érkeztem. Mi legyen a következő, amit megnézünk?
Menjünk egy emelettel lejjebb.
Egy emelettel lejjebb mennénk. Mi az, amit fönt találnánk, ha fölmennénk?
A második emeleten vannak a püspöki konferenciának az egyéb bizottságainak a irodái, így például az Országos Liturgikus Bizottság, a közgyűjteményekkel foglalkozó társaság, a Lelki Pásztori Intézet, a Magyar Kurír, az Új Ember Szerkesztősége, Caritas in Veritate Bizottság, és itt a Családbizottság. Tehát azok az intézmények vannak még itt az épületben, amelyek konferencia intézményei, és ahol az adminisztratív szervező munkát a kollégák, a munkatársak végzik.
Akkor most tényleg menjünk egyen lejjebb.
Itt, ahogy beérkezünk a főbejáraton, rögtön itt a közelben vannak azok a termek, ahol az előadások folynak. Látjuk írva szépen Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent István terem,
ott Szent Imre
terem, így van, és akkor a kápolna pedig a legvégén van. Ezek összenyitható nagy helyiségek. Azt jelenti, hogy ha az összeset összenyitjuk, akkor 200 ember kényelmesen elfér benne. Úgy vannak berendezve a székek is, hogy közben írni lehet, projektorok, kivetítők vannak, legfrissebb, a legújabb technikai felszerelések, hogy minden eszköz rendelkezésre álljon itt a jobb előadás megtartásához.
Kápolnába benézhetünk?
Igen, most persze, semmi? Nincsen. 12 órakor misézek minden nap.
Ja, ön misézik.
Igen, én mondom a szentmisét. Ma is például egy olyan közösség jelentkezett be, hogy szeretne a mi itteni házi szentmisénkkel részt venni. Az óvoda pedagógusoknak ez a vallásért pöcsineveléssel foglalkozó csoportja. Ilyenkor körülbelül 50-60 ember van jelen. Összenyitjuk ezt a két helyiséget, és akkor itt van a kápolna, amit minden nap akár Zsolozsmára, napközi magulát szoktuk kitenni imádkozni, akár szentmisére, hogy gyűlünk össze.
De tehát nem ekkora, amekkorának én most látom, hanem mobil fal és nagy bővíteni.
Így van, ez a mostani berendezés, ez inkább arra szolgál, hogyha 10-15-en vagyunk, akkor itt mi gyönyörűen elférünk, de akkor, amikor nagyobb közösség gyűlik össze, mondjuk, hogyha az egész háznak van időnként lelki gyakorlata, lelki napja, adventi felkészülés, keresztút vagy ilyesmi, akkor összenyitjuk ezeket a termeket, és akkor mindjárt, akik itt dolgozunk, a házban elférünk.
Nagyon szép. A képekről lehet tudni?
Igen, a képeket Fecske Orsolya nővér készítette, vagy szociális testvér, inkább testvérnek szeretik, hogyha mondjuk, én is így mondom. A főoltár, hogyha szabad így mondani, hogyha nyitva van az összes helység, akkor a kép, a főoltár kép, vagy a központi kép, inkább így mondom, az Úr Jézusnak a kenyérszaporítással kapcsolatos történetét eleveníti fel, ahol az Úr Jézus arról beszél, hogy én vagyok az élet kenyere, és körülötte ott vannak az emberek, hallgatják őt áhítattal, lélekkel. Nagyon szép kép abban az értelemben, hogy ilyen bensőséget, csendet, nyugalmat sugároz azoknak, akik itt benne vannak, figyelmet, tehát azok az emberek, akik a képen ábrázolva vannak, inkább arra szólítanak fel bennünket is, hogy nagy-nagy figyelemmel legyünk, mert a titokhoz úgy kerülünk egyre közelebb. Oldalt, hogyha be van zárva az elválasztó fal, akkor szembe kerülünk vele. Szent Gellért püspököt ábrázolja, ugyanazzal a mozdulattal, hogy a Gellért hegyen is ábrázolják. A baloldali képen, hát ezt úgy kell elképzelni, mintha egy ilyen kinyitható táblakép lenne, vagy szárnyas oltár. A baloldali rész, ahogy Szent Gellért, a Szent Imre herceget tanítja, készíti föl Szent István kérésének megfelelően. Jobb oldalon pedig a Bakonyba, Bakony Bélbe, ahol visszavonult szerzetesi remete életet élni, éppen kódex írás, vagy a szent, az intelmek írása közben, mint egy kvázi azt ábrázolja, vagy hát igazából Szent Gellértnek a Deliberáció a mű, amelyiket valószínű, hogy arra utalhat a kép, hogy ott írja, mellette pedig a szarvas, amelyik odahozza a borját, és akkor az ő társaságában, Szent Gellért társaságában nem menekül el, hanem napokig ott eteti.
Nagyon szép, mind a két kép nagyon szép, és nagyon érdekes, hogy funkciójában mindkettő lehet főoltár is.
Így
ez
van,
egy érdekes,
van,
érdekes
így van,
megoldás.
Így van,
tehát... Zene? Tudnak zenét? Van itt valahol zenére lehetőség?
Úgy szokott lenni, így van, hogy hozunk be olyan kisebb gépeket, amiket tudjuk a szentmisért kísérni, illetve vannak olyan csoportok is, ahol inkább ilyen gitáros énekekkel kísérik a szentmisét.
Van-e még valami, János atya? Amit én nem kérdeztem, de jó lenne, ha már a rádió hallgatói tudomást szereznének róla.
Lent az alaksorban vannak még a kiszolgáló helységeink, például ott szoktunk ebédelni. Itt a házban van lehetőség arra, hogy mindenki, aki itt dolgozik, akkor itt megebédelhessen. Úgy hozatjuk be kívülről, megrendeljük az ebédet, a patrona gimnáziumból kapjuk a mindennapi betevő falatot, és hogyha jönnek csoportok is, akkor őket itt tudjuk fogadni, vendégül látni, tehát ők is kérhetnek, ezek a képzésre megjelenő tanárok is kérhetnek tőlünk ebédet, és akkor itt tudjuk őket kiszolgálni.
Nem csak szellemi táplálék áll akkor rendelkezésre.
Így van, tehát nekem messzire étterembe elmenni, mert az is időkérdés, hanem akkor tudjuk beilleszteni a programba, hogy ebédszünet, és az nem olyan hosszú, mint ha messzire el kell menni, és akkor úgy kell keresgélni, vagy étlapról várni, mire kihozzák, hanem itt azonnal hozzák.
Meg az egésznek a hangulata.
Így van, együtt maradunk, beszélgetünk. Igen.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Nagyon szívesen, köszönöm szépen, én is mindenki elmen.
Az idén 20 éves Katolikus Pedagógiai Intézet vezetőjével, Tokár János ferences atyával Perccel Éva beszélgetett.